eddig szerintem is nagyon jól viselkedtek magukhoz képest a szereplők, és hát most már csak néhány hét van hátra, hogy eldőljön, hogy ki nyeri az egészet. És azt még csak kibírják most már, hányit beleraktak. Úgyhogy én abban bízom, hogy ezt most már végig fogják tudni csinálni.
Véget ért az ellenzéki előválasztás. Egy elég kemény hét volt mindenki számára, aki ebben részt vett meg, számunkra is, újságírók számára, akik erről próbáltunk írni, és azt gondoltuk, hogy most a podcastban beszélgetnénk egy kicsit arról, hogy milyen tapasztalatai voltak ennek az előválasztásnak, hogy lehet értékelni az eredményeket, és mire lehet számítani a következő fordulóig. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója, és akiket elhívtam ma beszélgetni, az a három kollégám, akik azzal a három miniszterelnök jelölttel, ellenzéki miniszterelnök jelölttel interjúztak, akik az előválasztás előtt a legnagyobb esélyesnek számítottak. Ez egy kicsit máshogy alakult aztán, de azért megtartottuk ezt a struktúrát, és így fogunk beszélgetni, hogy itt van Magyari Péter, Miklósi Gábor és Sarkadi Zsolt. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Hello!
Mielőtt mindenképpen szeretnék majd az interjúkról beszélgetni, mert szerintem fontos dokumentumok lesznek a következő hetekben, hogy meglássuk, hogy milyen karakterek ezek a jelöltek, és hogy milyen vitákra lehet számítani. Ugye Péter Karácsony Gergellyel, Gábor Dobrev Klárával, Zsolt pedig Jakab Péterrel interjúzott, aki ugye nem került be a következő fordulóba. De mielőtt erre rátérnék, egy kicsit szeretnék megkérdezni a véleményeteket, hogy ti hogy értékelitek a most már lezajlott előválasztást.
Az első két helyezettnek az eredményét azt azért lehetett sejteni. A Márki-Zay az ugye hát bennünket is meglepett, vagy hát engem is meglepett, főleg azért, mert amikor a Jakabbal csináltam ezt az interjút, akkor tényleg úgy tűnt még, hogy ő akár a legnépszerűbb miniszterelnök jelölt is lehet, és akár itt egy nagyon, nagyon, nagyon jó helyen futhat be a választáson. Ami szerintem, vagy hát próbálom akkor, hogyha nekem letesz ki azt, hogy a Jobbik oldaláról, vagy erről az oldalról értékelni ezt az egészet. Szerintem ami fontos ebben, és talán érdemes róla beszélni, az, hogy igazából ez az eredmény, ez olyan szempontból 22 felé vezető úton egy olyan nagy aknát szerintem azért elhelyezett, hogy most mindenki arról beszél, és az ellenzéki pártok is arról beszélnek, hogy a Jobbik mennyire leszerepelt, ami egyébként olyan szempontból igaz, hogy Jakab Péterre tényleg a várakozás sokat alulmúlóan kevés szavazó ment el szavazni. Viszont ugye fontos megjegyezni azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon nincsenek már jobbikosok, vagy hogy a Jobbik az ellenzéknek egy kicsi ereje lenne, hanem valószínűleg inkább azt, hogy a Jobbik abban volt nagyon rossz, hogy elvigye ezeket az embereket szavazni az előválasztáson, vagy hát most megosztanak a vélemények, vagy abban volt rossz az előválasztás, hogy saját magát elvigye ezekhez az emberekhez. És hogy szerintem ez az akna, amiről beszélek, az, hogyha az ellenzéki pártok ebből azt a következtetést vonják le, hogy akkor itt van az ideje annak, hogy a Jobbikot kicsinálják, vagy nem tudom, akkor az érdemben veszélybe sodorhatja a kormányváltásnak a sikerét, mert ugye azok az emberek, akik a Jobbiknak egyébként a támogatói, és hogy Magyarországon amúgy még megvannak, attól függetlenül, hogy nem mentek el szavazni az előválasztáson, ők mindenképpen kelleni fognak a Fidesz legyőzéséhez, és nagyon érdekes lesz az, hogy őket hogyan fogják tudni majd megszólítani, és hogy az eredmények fényében hogyan alakulnak a Jobbik belső viszonyai. Mert hogyha ez nagyon szétesik, vagy hogyha a Jobbik szavazói úgy érzik, hogy a pártjukat kiszorították túlságosan is az ellenzéki előválasztásból, vagy a közös listából és a pozíciókból, akkor hát igen, ez veszélybe kerülhet az a közös cél, amiért mindegyik ellenzéki párt elvileg most dolgozik.
Én egyáltalán zártam ki, hogy a Márki-Zay lesz a harmadik. Volt is egy Partizán műsor, ahol lehetett tippelni a végén, hogy ki fog tovább jutni. És bár egyetértettem mindenkivel, hogy a Jakab Karácsony Dobrev hármas lehet a befutó, de megjegyeztem, hogy simán lehet, hogy a Márki-Zay lesz a Jakab helyett aki odaér, és ezt igazából nem azért, mert annyira nagy proféta volnék, hanem mert lehetett látni olyan nem nyilvános felméréseket is, amik erre utaltak. Hogy sokkal népszerűbb, mint ahogy az nyár elején, amikor erről az utolsó nagy dömpingben készült felmérések készültek. Összességében az előválasztás szerintem egy hallatlan nagy eredménye az ellenzéknek. Egyáltalán az, hogy ezt meg tudták csinálni, ezt létrehozták, levezényelték. Különösebb, nagyobb botrány, szétesés nélkül eljutottunk idáig. Ezt én még egy éve se gondoltam volna, hogy meg fogják tudni csinálni. És a szerintem magasnak számító részvétel is egyértelmű sikert jelent, és leginkább az, hogy létrehoztak egy olyan teret, ahol alanyi jogon van szó az ellenzéki politizálásról és az ellenzéki politikusokról. Mostanáig, tulajdonképpen 2010 óta végig Orbán Viktorhoz képest kommunikáltak. Arra reagáltak, az ellen tiltakoztak, minden elemében ahhoz határozta meg magát az ellenzéki oldal, és nem nagyon voltak saját sztoriaik, amiket fel tudtak építeni. Most felépítettek egy történetet lényegében a semmiből, amiről most már hetek óta beszélünk, és várhatóan még hetekig beszélni is fogunk.
Sőt, még utána is, amikor majd elkezdődnek, amikor már lesz jelölt, és elkezdődik majd a vita a programról, meg a közös listáról, tehát ez igazából azon gondolkoztam, hogy annyira nagy volt, vagy jól sikerült az ellenzéki mozgósítás, ez a részvételből látszik elsősorban, hogy egyáltalán nem vagyunk benne biztos, hogy a Fidesz most képes lenne egyekkora tömeget mozgósítani bármilyen célra. Tehát, hogy nagyon nagy volt az ellenzéki oldalon a hiány arra, hogy így megmutassák az emberek, vagy a kormánnyal elégedetlen, aktívan elégedetlen emberek a erejüket, vagy igen, csak artikulálják a hangjukat, meg a véleményüket, és ez most így nagyon erősen csapódott le ebben. Nekem, amiről első forduló eredményről gondolok, abban ezt kétfelé választanám. Egyrészt ez a 7%-os különbség, ami a Dobrev Klára és a Karácsony Gergely között van, erről akarok egy kicsit beszélni, így bevezetőként, ami szerintem pont az a határ, amiről nem lehet tudni. Hogy, tehát nem elég nagy ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy Karácsony Gergelynek nincs esélye utolérni Dobrev Klárát, hogy annyira nagy a lélektani előnye Dobrev Klárának, hogy már egy másik ligába játszik, és akárhogy fognak össze, akárhogy biztatják arra a kiesett jelöltek, vagy akár Márki-Zay Péter is a szavazóit, hogy Karácsony Gergőre szavazzanak adott esetben, ezt már nem lehet behozni. Viszont nem is annyira kicsi a különbség, hogy inszignifikánsnak lehessen tekinteni, és azt mondjuk, hogy itt még bármi lehet. Úgyhogy nagyon ilyen 50-50%, hogyha két jelölt marad, és az egyik Karácsony Gergely, ezt meddig nem látom, hogy mitől lépne vissza, hogy ez hogyan fog eldőlni. Ez az egyik, a másik pedig a DK-val kapcsolatban az, hogy ugye először, hogy elkezdtek jönni az eredmények, és a DK elkezdte nagyon dominálni a választást. Ugye kialakult ez a narratíva, hogy nagyon nagyot nyert a DK, és nagyot tarolt. De ez azért szerintem egy kicsit torzít. Én most pont azt nézegettem, igen, az öcsémmel beszélgettem erről, és mégis ígértem neki, hogy megemlítem, mert az ő ötlete volt, akit Miklózsi Zoltánnak hívnak, és a CEUN tanít egyébként, hogy 19-ben a DK, amikor, hogyha megnézzük, hogy az ellenzéki pártokra hányan szavaztak, ezekből kivonjuk a kutyapártot, meg a Mi Hazánkat, akkor az ellenzéki pártokra adott szavazatoknak a 39%-át kapta a DK, most pedig a 34,7%-ot, tehát azt nem mondhatjuk, hogy itt valamiféle áttörés történt volna, még akkor is, hogyha valóban a DK maradt az ellenzéknek a vezetőreje.
Ugye arról beszéltünk már, hogy a Jobbik szempontjából, meg Márki-Zay Péter szempontjából meglepőnek számít az eredmény. És ugye beszéltünk arról is, hogy a Dobrev és Karácsony között mekkora különbség. Az, hogy ez közöttük így alakult, az mennyire meglepő, és mennyire, tehát hogy most ők, meg az ő kampánycsapatuk, az mennyire értékelheti ezt Dobrev esetében áttörő sikernek, Karácsony esetében pedig kudarcnak, szerintetek?
A Karácsony stáb az körülbelül ezt várta. És a Szerintem a Dobrev stáb is nagyjából ezt várta. Első körben a DK az nagyjából hozta a tőle elvárható szintet, el tudták vinni a híveiket elég jelentős számban szavazni, ugye ez pont a Jobbiknak nem sikerült, ennek lehet egyébként, hogy település szerkezeti okai is vannak, az egyszerűen, hogy minél nagyobb városban élsz, annál könnyebben eljutsz a szavazósátorhoz, illetve egy olyan oka is lehet, hogy minél kisebb településen élsz, annál kevésbé szívesen mész oda a sátorhoz, mert ismernek és látnak. És egy harmadik ok, azért ezt az egész előválasztást dominálták a baloldali pártok politikusai, abból a szempontból, hogy ők voltak többen. És ettől lehetett egy olyan hangulata az egésznek, hogy ez valójában egy balos purparlé. És ez is elképzelhető, hogy elidegenített potenciális jobbikos szavazókat a részvételtől. Tehát az biztos, hogy a DK-nk nagyon jól sikerült a mozgósítás, főleg az első néhány napon. Az első néhány nap után a sátrakból azok a pletykák érkeztek vissza az összes párthoz. Ugye minden pártnak ott voltak a megfigyelői a sátrakban, akik folyamatosan monitorozták a hangulatot, próbálták meg felmérni, hogy az emberek kire szavaznak. És az jött vissza, hogy a DK iszonyúan vezet. És lehet, hogy a DK meg is fogja nyerni olyan szinten az egész előválasztást, hogy nem lesz második forduló a miniszterelnök jelöltek között. És aztán körülbelül szerda délutántól csütörtök reggeltől érkeztek olyan információk, hogy megváltozott az előválasztók összetétele. Mert a DK a saját híveit azt rendkívül jól szervezetten és nagyon gyorsan elküldte. És arról voltak is várakozások, én ezt több párt oldaláról hallottam, hogyha 200 ezer alatt lesz a részvétel, akkor a Dobrev 50%-kal plusz valahány szavazattal megnyeri az első fordulót, mert legalább 120 ezer DK-s mozgósítására mindenki számított. Tudni kell, hogy a DK szavazóbázis a legfegyelmezettebb az ellenzéki oldalon. Ugye a DK legvitatottabb párt, ott van a legnagyobb elutasítottsága talán a teljes népességen belül az ellenzéki pártok között, de közben akik szeretik, azok viszont annyira elkötelezettek, és lehet, hogy éppen pont ennek a üldözöttség percepciója miatt is, hogy ők viszont tényleg elmennek mindenképpen, és nem morfondíroznak, és nem lustulnak bele.
Biztos, hogy ne haragudj, hogy közbeszok, biztos sokan haragudni fognak rám, de a DK valójában egy szektaként működik. Tehát, hogy olyan megkérdőjelezhetetlennek számít Gyurcsány Ferenc tekintély, és most már felzárkozott mellé Dobrev Klára is ismertségben, és a politikai kvalitásai miatt is, hogy szemben a teljesen széteső MSZP-vel, akivel egyébként láthatóan most már nagyon hosszú ideje ugyanúgy teljesítenek, a két pártot összeadjuk, tehát a DK mindig az MSZP rovására hízott, hogy egy másik pólust is egy sokkal fegyelmezettebb, ahogy a Peti mondta, meg taktikusabb, meg jobban dolgozó pártszervezetet és sokkal fegyelmezettebb szavazókat és politikai közösséget jelenít meg, de valójában a célközönség ugyanaz.
Nagyon gyorsan be is fejezem, hogy tehát az, hogy sok embernek kedve lett részt venni ebben, részben egyébként azért, mert látták, hogy mennyien mennek el az elején, és nem azért, mert tudták, hogy ők DK-sok és ellenük kell szavazni, hanem azért, mert azt látták, hogy sokan vannak, és ez pörög ez az egész. Hirtelen kinyílt más irányokba is a részvétel. Igen, tehát a karácsonyék, én úgy tudom, hogy a második helyre számítottak már az egész indulása előtt, pont a DK szervezettségtől és ennél alacsonyabb részvételtől tartva.
És még ugye egy résztvevő van, akiről nem beszéltünk, az a Momentum. Szerintem, vagy nekem így az első reakciók alapján, meg ugye, hogy sok több jelölt is elment tegnap például a Partizánba, ezt most pénteken veszik föl, csütörtök este mentek el, és nekem az volt a benyomásom, hogy a két nagyot vesztő jelölt, Jakab Péter és Fekete Győr András közül, a Fekete Győr volt az, aki így sokkal, hogy mondjam, magához képest is durvában meg elkeseredettebben számolt be arról, hogy mi volt, ő mekkorát bukott. de közben meg voltak momentumos politikusok, akik meg nagy sikert értek el. Zsolt, te éppen egy momentumos háttérbeszélgetésről jössz. Mi ott a hangulat, meg szerinted amúgy mennyivel, tehát az eredmény az mennyire kudarc a Momentumnak?
Hát a Fekete Győrnek biztos, hogy kudarc. A Momentum, a hivatalos értékelés szerint, most ezen a háttérbeszélgetésen is azt mondták, hogy a választáson ők a saját várakozásaik alapján közepes eredményt értek el, mert hogy ők úgy voltak vele, hogy 54 jelöltjük volt összesen, és hogyha abból 10 körzetet tudnak nyerni, akkor az rossz, vagy ha 10 alatt, akkor az rossz, hogyha 20 fölött, akkor pedig jó. A szereplésük az nagyon jó. És ugye 15-öt nyertek végül, azt mondják, hogy ez pont a kettő között van, akkor ez egy közepes szereplés. Az, hogy a Fekete Győr miért elkeseredettebb, azt szerintem neki ugye vele az volt a Jakabbal szemben, mert a Jakab az egyszerűen nem tudta elvinni valószínűleg a szavazóit, és nem szavaztak rá, de hogy attól még ezek az emberek léteznek. A Fekete Győr kudarc az azért nagyobb, mert az ő szavazói egyébként elmentek nagyon nagy számban. Ez lehet látni ugye Momentumnak az egyéni jelöltjeinek az eredményéből is. De hogy azok a jelöltek pont nem a Fekete Győrre szavaztak, ami egyébként azt is jelenti, hogy az ellenzéki pártok közül a Momentum a legkevésbé vezérelvű beállítottsága, vagy a Momentum szavazója a legkevésbé ilyenek. Kérdés ugye, hogy azért, mert ezek ennyire szabad gondolkodású emberek, vagy a vezérük egyszerűen nem olyan kvalitású, hogy leszavazzanak rá. Ez a kérdés, amit a Momentumnak el kell majd döntenie. Szerintem ezért van elkeseredve a Fekete Győr, és ő maga is amúgy azt mondta, hogy nagyon, nagyon rossznak ítéli a miniszterelnök jelölti teljesítményét. De hogy nagyon fontos megjegyezni például azt, hogy alatta nem volt egy olyan pódium, amit mondjuk egy városházi pozíció biztosít, vagy egy európai parlamenti képviselői hely, és ebben egyébként igaza van. Azt lehet látni, hogy ugye az 5 jelölt közül az a 3, aki egyébként valamilyen másik pozíciót birtokol, ugye Dobrev Klára európai parlamenti képviselő, ott egyébként egész magas pozíciót tölt be, a másik 2 jelölt, aki bejutott a második fordulóba, azok pedig ugye polgármesterek. Az a 2 jelölt pedig, akinek egyébként nincsen ilyen pozíciója, csak és kizárólag pártelnökök, azok viszont alul teljesítettek a saját várakozásaikhoz képest is. Lehet, hogy ez valóban azt jelenti, hogy valamilyen állami vagy európai uniós pozíció egyszerűen annyival nagyobb elérés társul, hogy az is nagyon megkönnyíti a kampányolást.
Igen. És nem csak elérést, hanem kompetenciát Igen. üzen. Akár gazdasági vezető pozíció, ami azért a Márki-Zay és a Dobrev esetében megvolt, akár politikai pozíciók, amik ugye mind a 3 továbbjutó esetében megvolt, és a 2 kieső esetében nem volt meg. És még egy szempont ez, amit Zsolt mondott, hogy a 2 legfiatalabb jelölt esett ki.
Én még a Momentumhoz, ha már arról van szó, hogy róluk van szó, annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a másik számsor, amit kigyűjtöttem, azaz megnéztem, hogy az egyéni jelöltekre adott szavazatok a pártok szerint hogyan oszlanak meg. Ez ugye a visszalépések miatt nagyon torz, vagy hát elég torz, de azért az látszik belőle, hogy a DK-ra szavaztak a legtöbben, ebből a szempontból nézve, tehát amikor leválasztjuk a miniszterelnök jelölteket, nem csak a helyi jelöltet, a DK-s jelöltre szavaztak 27,5%-en, és a Momo a második 22,8%-kal a Jobbik előtt, amelyikre 21,3% szavazott. Tehát az, hogy mit tekintünk rossz teljesítménynek, nyilván nem elégedettek vele. Amennyire tudom egyébként, ezt most több forrásból is hallottam, hogy ők a meglévő erőforrásaikat igyekeztek egy pár kiválasztott körzetre összpontosítani, a többit azt nagyjából elengedték, és ez elég jól működött.
Így csinálták egyébként az önkormányzati választáson is, hogy 4 kerületi polgármester jelöltjük volt Budapesten, de ebből 3-at betoltak.
Meg csak azt akartam mondani, hogy a Momentumon belül ugye az is problémát jelent, hogy míg a Fekete Győr ennyire rosszul szerepelt, addig van tényleg 4, a 7 elnökségi tagból 4-en indultak el egyéniben, és mind a 4 nyert egészen fölényesen. Ugye az egyikük közülük, Orosz Anna, a saját választókerületében a országos rekordokat is döntött ott a szavazatszám, és ha megnézzük, akkor tulajdonképpen tényleg az a helyzet, hogy Fekete Győr András, aki ugye egy olyan versenyben indult, ahol az egész ország egy választókerület, tehát elérhette volna alapvetően az összes magyar szavazót, ott, tehát jó, azért alig több mint dupla annyi szavazatot tudott szerezni összesen, mint amennyit Orosz Anna a saját kerületében, amely lényegesen kisebb halmaz, amiből lehet választani. És hát igen, az nagy kérdés, hogy a listaállítással kapcsolatos egyezkedésekben a többi ellenzéki párt mennyire próbálja majd esetleg szítani a Momentumban vagy létező, vagy nem létező ellentéteket a vezetőségen belül, mert hát tényleg egy Momentum tagnak a mostani eredmény azért azt üzenheti, hogy hát ott van például az Orosz Anna, vagy a Hajnal Miklós, akik milyen jól lehozták a választást, akkor ők kompetensebb politikusok, vagy az embereknek egyszerűen jobban tetszenek, meg jobbak abban, amit csinálnak, mint a Fekete Győr, aki egyébként a pártelnök.
És hogy az ilyen előző elméletethez, vagy felvetésetekhez hozzáfűzem, ugye az Orosz Anna abban a körzetben nyert, ahol alpolgármester, tehát hogy így ez is egy kicsit erősíti azt, hogy a pozíció az egy fontos dolog ebben.
És tegyük hozzá, azért Fekete Győr nem egy jó média szereplő. És nem is eléggé találtak ki neki olyan karaktert, vagy olyan üzeneteket, amit ő érdekessé tudott volna válni. Ugye a Dobrevnek végig volt egy nagyon szikár, nagyon elkötelezett vagyok, tele vagyok energiával, megcsinálom egy ilyen pattogós, gyors, határozott stílus, amihez egy hivatalnoki öltözködést választott. Tehát a Jakabnak volt ez a én vagyok az utca embere, iszonyan fel vagyok háborodva, és én megmondom mindenkinek, és oda megyek, és ezért. A Karácsony mondta ezt a visszafogott nemzetegyesítő, megsimogatom a fideszesek fejét is, és ezzel higgyétek el, hogy velem lesz majd a legkevésbé fájdalmas a jövő. A Márki-Zaynak is volt egy ilyen nagyon határozott, én megcsináltam Hódmezővásárhelyet, nekem a Lázár fizetett, tehát volt egy a Jakab Dobrevre hajazó, izéje is, és közben vitte azt a szálat is, amit egyébként a Karácsony is vitte, az én kiábrándult fideszes vagyok, és én nem gyűlölök a jobboldali embereket. A Fekete Győrnek ehhez képest nem volt igazán erős személyes brendje, miközben nagyon simán lehetett volna. Tehát azt, amit ők a Tóth Csaba levadászására csináltak, és nagyon következetesen, bőven az előválasztási kampány előtt, már tavasszal azzal, hogy bejelentették, hogy a hatházit ráindítják a Tóth Csabára, akkor, amikor a hat párt még azon vitatkozott, hogy a jelenlegi parlamenti egyéni ellenzéki képviselők kihívó nélkül automatikusan indulhassanak, és ezt gyakorlatilag ezzel fúrták meg. És ezt végigvitték egészen odáig, hogy a Tóth Csabát visszaléptették fél év múlva. Ez egy tök nagy politikai siker volt, amit sehogyan nem tudtak megfelelően kihasználni, és pláne nem tudták elmagyarázni, hogy ezt ők csinálták. A másik, ugyanilyen, kitalálták a felcsúti párt. Az első szlogenje volt az egész előválasztási kampánynak, azt elengedték. Amikor elkezdett róla vitatkozni a baloldali értelmiség, úgymond a liberális értelmiség, hogy ez hülyessége, vagy nem hülyessége. Bemondta a Fekete Győr a 4 napos munkahetet. Aztán soha többé nem volt róla szó. Szóval nem volt se hozzá kapcsolva a Momentumos sztori, és ami volt, az sem volt kellőképpen végigvíve, és ebben benne volt az, hogy a Fekete Győr az vagy nagyon esetlenül és kicsit zavarosan beszél, ha spontán beszél, a vitákban pedig látszólag szó szerint betanult mondatokat mondott nagyon mereven, bár egyébként sokkal jobb minőségben, mint a spontán interjú esetében szokott.
Az egyébként még ehhez hozzátartozik, hát részben a Momentum védelmében, hogy azért ebben a kampányban azért szerintem nagyon látszott, hogy a Momentum központnak is, meg a Momentum összes erőforrásának óriási százalékát köti le ahhoz, arra, hogy az esélyes és igazából az összes jelöltje mellett kampányoljon. És emellett egy kicsit valószínűleg nem csak a Fekete Győr személyiségjegyei miatt, hanem valószínűleg a pártközpont hozzáállása miatt is a miniszterelnök jelölti kampány az egy ilyen B dolog volt, és igen, tehát meg Tehát érdekes kérdés, hogy mi lett volna akkor, hogyha azok az energiák, amik egyébként sok jelöltre elmentek, megjegyzem egyébként szerintem politikailag helyesen, mert végül is abból tényleg azért valamennyit tudtak profitálni, hogyha ezek közül az energiák közül legalább bizonyos százalékot tényleg arra dedikáltak volna, hogy a Fekete Győr kampányát segítik, akkor lehet, hogy ezen valamennyit lehetett volna tornázni, de igen.
Ez érdekes, hogy mondtad ezt a felcsúti pert, mert nekem is az ilyen emlékem, most én nem néztem utána egészen, de hogy a Momentum volt az első az ellenzéki pártok közül, aki behozta, nagyon erősen próbálta tematizálni ezt a mi óriási elszámoltatást fogunk csinálni, és van is rá egy tervünk, hogy fogjuk csinálni. És aztán abból egy kicsit kihátráltak, miközben ugye most legalábbis én egy kicsit az interjúitok, meg az azóta adott nyilatkozatok alapján azt érzem, hogy arról talán az a legnagyobb különbség a mostani jelöltek között, akik tovább jutottak, miniszterelnök jelöltek, hogy mennyire nyomják agresszívan vagy kevésbé agresszívan ezt az elszámoltatás témát. Szóval ebből a szempontból is nekem furcsa, hogy ők ezt így nem vitték tovább azon a ponton.
Meg hát óriási munkájuk van egyébként abban a programban, tehát hogy ott nekik volt olyan munkacsoportjuk, amelyik például interjúkat készített, mit tudom én, megpróbált a jelenlegi közjogi szervek tagjaihoz olyan szinten közel kerülni, hogy feltérképezze azt, hogy milyen valószínűséggel állhatnak át bizonyos testületek, meg és hogy ezért is nagyon furcsa, hogy ezt az óriási munkát olyan szinten elengedték a kampánynak a végére, hogy igazából hagyták azt, hogy az elszámoltatással kapcsolatban egy ilyen Márki-Zay, Jakab Péter, Dobrev harsánysági verseny ment, ahogy a Karácsony Gergely fogalmazott tegnap a Partizánban, mert ő mondta ezt a harsánysági versenyt. És hogy az érdekes, hogy a Momentum ebben nem állt bele, holott ugye tényleg az első ígéretet ezzel kapcsolatban ők tették, vagy az első programot ők dobták be erről.
Hogy ez a kétharmad megtámadása felessel, ezért mindenki, aki józanul gondolkodik a politikáról, azt tudja, hogy ez egy lózunk. Tehát, hogy nagyon jól hangzik a kampányban, lehet lobogtatni, vagy kiabálni a választók előtt, és ugye itt van egy nagyon nagy választói tömeg, amelyik revansot akar. És úgy tűnik, hogy alapvetően a DK azt mondja magáról a kampányban, akkor én ezt kiszolgálom, ezt a bosszú vágyat, és akkor tényleg azt fogom csinálni, amit akartok, hogy visszafoglaljuk, visszavesszük, mert a szónak, vagy akár a feles többségnek az erejéhez elég lesz, de hogyha a politikát azt realitásnak tekintjük, ahol egyik nap után a másik következik, az egyik politikai lépésre, utána az ellenfeleknek a lépései következik, akkor ez elég könnyen belátható, hogy ez nem fog működni ebben a formában. És ez az, amiről a Dobrev Klára az interjúban nem akart beszélni, tehát erre vonatkozó kérdéseket, ezeket láthatóan el is került. Nekem néha úgy tűnt, hogy nem is volt rájuk felkészülve igazából, hogy most akkor a feles többség, a kétharmados többség között az ő szempontjából van-e különbség, mert amit mondott, az alapján úgy tűnt, hogy nincsen. Tehát úgy tűnt, mintha nem akarna vele az egésszel foglalkozni, vagy nem is gondolták végig, mert csak lózunk szinten kezelik, tehát csak ilyen politikai jelszó, hogy legyen kétharmad, és másik oldalról pedig nyilvánvaló, hogy azért ez a bizonytalanokat, vagy egy jelentős részüket azért elbátortalanítja, hogy biztosan akarják-e azt, hogy valaki itten ütvefúróval menjen be a porcelánboltba.
De erre a Dobrev azt mondta az interjúban, hogy nem.
Igen. Igen, meg hogy majd ezek a bizonytalanok, ezek pont belelkesednek attól, hogy ő ennyire radikális, hát nem. Tehát hogy ez nem a valós helyzetértékelés szerintem, és igazából a Karácsony a visszafogottságával, ugye az egész előválasztási stratégia is arról szól, hogy ki hova beszél. Ugye itt a többi jelölt azért elsősorban egymás ellen pozícionálta magát, a Karácsony pedig végig úgy tett, mint aki már Orbán ellen készül. És ez valamennyire azért korlátozta is azt, hogy ő mennyire mondhatott itt merészeket, meg harsányakat, meg mennyire lehetett belemenős.
Kicsit azt hadd kérdezzem meg, hogy nem tudom, hogy erről azért nem ritkán szoktak újságírók beszélgetni, vagy beszélni, hogy milyen hangulatú volt ez az interjú, milyen, így olvasva, ma újra olvastam, kicsit konfrontatívnak tűnt, de te hogy érezted, hogy milyen hangulatú volt ez az interjú, meg, és az, hogy hogyan reagált ezekre a felvetésekre, azt szerinted így előrevetíte valamit arra, hogy fog kinézni ez a következő pár hét, amikor nyilván ezekről szó lesz?
Hát valószínűleg azért volt konfrontatívabb az elvárhatónál, vagy hogy a szakmai szempontból én is egy kicsit erősnek éreztem, mert engem méretetlenül irritált a személye, és ez most így betonvalani, és ember vagyok, nem fogok most itt nem tudom elbújni a mikrofon mögé, tehát hogy egy nagyon gyorsan kihozott a sodromból az, hogy igazából felelőtlennek tartom, amit mond. És ez nem, valójában ebből a szemben ez nem volt egy jó interjú, mert hogy én nem engedhetnék meg magamnak, hogy kijöjjek a sodromból, de mégis kijöttem a sodromból, és a konfrontativitás az ebből fakadt. Ugye még aztán a leíratban, ugye amikor beszélget az ember egy politikussal, és a harmadik visszakérdezésére sem érkezik válasz, akkor rájön, hogy ezt nem érdemes tovább erőltetni, és ezen még ugye a leíratban finomítani kellett, hogy tényleg ne legyen nagyon kellemetlen. A második forduló ebből a szempontból nagyon izgalmas lesz, mert itt valószínűleg még mélyebben fognak majd egymásnak ugrani. Én azt várom legalábbis, és most már ugye nagyon letisztázódtok itt az erővonalak. Persze nagyon nagy kérdés. Nem annyira az a kérdés egyébként nyilván, hogy a Momentumos szavazók, hogy Fekete Győr mit mond, meg a Momentum mit mond arról, hogy az ő szavazóik itt támogassanak, mert ugye eddig is láttuk, hogy nem túl fegyelmezettek a szavazóik. Az a kérdés, hogy a Márki-Zay Péter Karácsony Gergely között ez hogyan fog lejátszódni, illetve hogy a Jakab Péter és a Jobbik mond-e valamit egyáltalán, vagy pedig nem mondanak semmit.
Azt el tudod mondani még egyszer gyorsan, hogy mik voltak azok a dolgok, amikre így nem kaptál választ?
Hát, hogy próbáltam nagyon feszegetni azt, hogy ez a kétharmad lebontása ígéret, ez mennyire van végig gondolva, és kiderült, hogy nincs végig gondolva, de igazából ebben nem állt bele, mert végig kerülgette ezt a témát, hogy de igen, mi megcsináljuk, és nem az érdekes, hogy hogyan, hanem az érdekes, hogy ez egy akkor annyira fontos dolog, hogy ezt nem lehet nem megcsinálni, és majd mindenki velünk lesz ebben a dologban. Tehát, hogy ez volt igazából ami így alapvetően aláhúzta azt, hogy ővel őszintén lehet beszélgetni. Jó, persze kivár őszinteséget egy politikai interjúban egy választás alatt, de mégis, hogy azért egy nyilvánvalóan az egész ország következő éveit meghatározó alapkérdésről van szó, és ennyire felelőtlen és végigondolatlan dolgokat én azt gondolom, hogy nem lehet büntetlenül mondani, vagy akkor legyen, ha mondok át, akkor legyen tovább gondolva a B, meg a C, meg a D is, és ott csak ott az alapkérdés körül táncikáltunk. Úgyhogy ez elég frusztráló volt.
És Peti, neked milyen volt a Karácsony Gergely interjú, vele készült interjú? Milyen benyomásaid voltak?
Na, ugye ez egy elég tipikus helyzet, hogy van egy kampányhangulat, és akkor az igazán éles vagy nehéz kérdéseket azt hogyan tudja megkerülni a válaszadó. Nagyjából ez egy ilyen játék. Ebben a tekintetben én egy kicsit más taktikát választottam, mint a Gábor. Végig kérdeztem, amit akartam, és ha úgy éreztem, hogy nem kaptam választ, akkor tovább mentem, mert azt gondoltam, hogy annyit tudok itt tenni, hogy felmutatom azt, hogy mire válaszol, és mire nem válaszol. Én azt éreztem, hogy ott sincs meg az, hogy minden teljesen érthető lenne az, hogy mi van a fejében, hogy ő hogyan képzeli el esetleg egy győzelem esetén a kormányzást, ami valamilyen szinten taktikai szempontból érthető is, hiszen amikor ennyi párt és ennyi érdekcsoportot kell összehangolni, akkor nagyon egyszerű az, hogy az ember mivel jön elő, és mikor. Tehát ebből a szempontból benne ma egy empátia jelöltek iránt. Más szempontból meg hát valóban ezek kulcskérdések, tehát ezeket teljesen jól lenne érteni, hogy milyen új közjogi rendszerre lehet számítani. Lehet-e számítani lényegében a politikai többség puccsára, hiszen a kétharmados törvények lebontása feles többséggel az valójában egy puccs. Meg hát ugye engem olyanok érdekeltek, hogy ki lesz a belügyminiszter, amit nyilván nem lehet most még megmondani, pláne úgy nem, hogy még meg, nem, hogy a Karácsony nem nyerte meg az előválasztást, de az ellenzék se nyerte meg a nagyválasztást. De hát azért a stabilabban működő liberális demokráciákban általában egy évvel is előre is lehet tudni, kik lennének a új kormány tagjai.
Egy kicsit beszéljünk arról, ami egy, ugye már az interjúkban is előjött, meg itt is beszélgettünk róla, hogy ez lesz talán most a nagy törésvonal, hogy, hogy ugye a Karácsony, mit mondtál Zsolt, hogy fogalmazott, hogy
harsánysági
versennyel, igen, vádolja a Dobrev Klárát meg a, meg a Márki-Zajt, akik pedig hogy mondjam, így puhának meg megalkuvónak nevezik a Karácsonyt. Ugye Márki-Zaj arról beszélt, hogy ő nem elszámoltatni akarja azért, hanem kitüntetni az előző, vagy az ilyen elődeit. A Dobrev Klára az interjúban mondta azt, hogy igazából amit a Karácsony akar, az az Orbán programja, bár az mondjuk egy elég milyen specifikus dologra vonatkozott. De hogy egyrészt egy kicsit engem az is érdekel, hogy amit egymásról mondanak ezek az emberek, amivel egymást vádolják, azok szerintetek így objektíve mennyire igazak, vagy így mennyire habosítják ezeket a vádakat, hogy így éles legyen a különbség, és hogy ennek így az előválasztása milyen hatással lesz?
Hát, szerintem a Karácsony oldaláról, ugye ő mondta ezt a harsánysági verseny szókapcsolatot, és ez egy... Az ő részéről ez egy tök releváns támadás, vagy érv a többi jelölt ellen, mert ugye ő ez a szép öltönyös, szemüveges establishment városi jelölt, aki tényleg akár, nem tudom, Hollandia miniszterelnöke is lehetne, vagy akár még nyugati országban úgy néznek el politikusok, és úgy beszélnek, mint ő, és a többi jelölt meg nem ilyen volt. Ezért mondja ezt. Nem tudom, hogy Magyarországon hány embert lehet ezzel megszólítani, mert ugye tényleg az van, hogy az előválasztáson azért, akik elmentek, azok nem a legkevésbé dühös ellenzéki szavazók, hanem a legdühösebb ellenzéki szavazók, és ugye és pont ezért az összes jelölt, talán ugye tényleg, amit mondtunk, hogy a Fekete Győr az nem, a Márki-Zaj is azért, de hogy hát főleg a Jakab meg a Dobrev, ugye ők ezért appelláltak arra, hogy akkor én baszok oda leginkább, és akkor majd akkor rám fognak jönni szavazni az emberek. És a Karácsony meg ezzel szemben ő mondja ezt, hogy akkor ő csak olyat ígér, amit tényleg meg is tud csinálni, és hogy azt is mondta, hogy ha az előválasztás harsánysági verseny, akkor ő azt nem is akarja megnyerni. Szóval igen, biztosan vannak olyan választók, akiket ez vonz, főleg egy 22-es országgyűlési választáson. Az a kérdés, hogy az előválasztáson lesz-e, hát most azért valamennyi volt, meg egyszerűen a második fordulóban is lesz, de hogy mindenképpen a második forduló az egy olyan versenyt fog hozni, hogy egy ilyen elszámoltatás legyen, most ez nem hallott a podcastban, de hogy így ezt belevertem a tenyerembe, ami valószínűleg a Dobrev Klára lesz, és a másik, ami egy kicsit a Fidesz-szel, hogy a Fidesz felé visszafogottabban beszélő jelölt, és ugyan a Márki-Zaj Péter, hogyha esetleg ő lesz az állva maradó jelölt, vagy akár mind a hárman, de a Márki-Zaj nagyon mondja az elszámoltatást, hogy ez egy nagyon fontos programpontja, de tényleg közben ő azt is mondja mindig, hogy kiábrándult Fideszes, ő maga is Fideszre szavazott, és hogy ő azt a látszatot kelti saját magáról, hogy ez nem lesz egy ilyen mindent elsőprő forradalom, amikor ő majd jön, és ugye erre Hódmezővásárhelyre mutogat, hogy meg lehet tisztítani egyébként tényleg úgy egy város közéletét, hogy nem tudom, hogy ott ment-e valaki börtönbe, de azt hiszem nem. Tehát, hogy ott nincs, de erre nem kell, hogy sor kerüljön, de ettől függetlenül az elszámoltatást azt ő is nagyon erősen veszi.
Az egy tök reális dilemma, és ugye az merült itt fel, hogy mennyire valósak ezek a viták. Tehát a vita veleje az egy valódi dilemma. Tovább romboljuk-e a magyar demokráciát azzal, hogy a kormányváltás egyben rendszerváltás lesz, és a kormányváltás gyakorlatilag puccsot jelent, és a többség diktatúrája következik lényegében. És egy kormányváltás egyben a teljes közjogi rendszer átalakítását is kell, hogy jelentse-e. Ez nem az érett demokráciák sajátja. Itt ugye elkezdődött ez az egész azzal, hogy a Fidesz végül is a közjogi rendszert nem sértette meg formálisan, viszont megvolt nagyon sok éven keresztül az a többsége, amivel teljesen saját képére tudta szabni, ami udvariatlan, ízléstelen, és végül is nem is nagyon demokratikus. Erre a legjobb példa az, hogy egy olyan választási törvényt hoztak, ami csak nekik volt jó. Sőt, kifejezetten nekik volt jó, és az akkori felállású ellenzéknek meg nagyon-nagyon rossz volt. Tehát, hogy erre az a válasz, hogy akkor megcsináljuk ezt még durvábban. Mert feles többséggel módosítani egy kétharmados választási törvényt, az valójában még durvább dolog, mint kétharmados törvénnyel a saját kedvemre módosítani, úgyhogy direkt kiszúrjak az összes többivel. Tehát ugye ezért is veszélyes egyébként egy ilyen licit játékba belekezdeni, amiben belekezdett a Fidesz. Ezért veszélyes ilyen módon rombolni a demokratikus félig meddig kialakult hagyományokat, intézményrendszert, morált, erkölcsöt, akármit, mert ezek hosszú távon még jobban elkezdenek majd visszaütni, és akkor erre mi lesz a következő válasz? Mondjuk, ha a mostani ellenzék hatalomra jut, és meghúzza ezeket a nagyon radikális lépéseket, akkor, hogyha visszajön a Fidesz, akkor arra megint egyel durvábban kell már reagálni, akkor már bebörtönzik az ellenzékieket. És hogyha azután meg barikádra megyünk, és lőni fogjuk egymást Budapest utcáin. Tehát ez egy ilyen típusú spirál, ez az egyik oldal. És most sarkítom persze. A vitának a másik oldala meg azt mondja, hogy ha beleraktak olyan csapdákat a rendszerben, amik látszólag jogilag védettek, de valójában arról szól az egész, hogy minket megbénítson és kikészítsen, akkor, ahogy a Dobrev Klára mondta, naivitás úgy táncolni, ahogy a Fidesz fütyült és ezt előre elképzelte. Tehát ez egy valódi, szerintem tök fontos vita, és ha esetleg az ellenzék győzne, akkor ez az egyik legfontosabb kérdés lesz, hogy ez hogyan fog eldőlni. Ilyen értelemben ez jó, hogy már most előjött.
Nekem ebben egy kicsit az az észrevételem, hogy amikor arról beszélünk, hogy majd a kétharmados struktúrát, meg a Fidesz közjogi pozícióit, itt a hatalmi pozícióit védő jogszabályokat hogyan fogjuk feles többséggel megdönteni, és ki tud erről nagyobbat mondani, és közelebbi időpontot, akkor valójában a politikai munkát próbáljuk megspórolni, vagy az arról való gondolkodást, hogy milyen út vezet valójában ahhoz, hogy egy szélesebb társadalmi többséget teremtsen az ember ahhoz, hogy változtatni kell a választási törvényen, az alaptörvényen, meg a többin, a Polt Péter leláthatatlanságán, stb. És ebből a szempontból az, hogy elkezd a rendőrség, vagy a NAV, vagy nem tudom, egy új nyomozóügyészség feltárni jelentős a fideszes érdekkörbe tartozó korrupciós, meg egyéb visszaéléseket, majd pedig ezeket aztán politikai munkával prezentálja a választók felé. Ennek a jelentőségét nagyon nehéz alábecsülni, hogy ezután mit fog elindítani a társadalomban, mit indít el a Fideszben, és hogy ki tud-e alakulni esetleg későbbiekben egy olyan helyzet, amikor nem a feles, hanem a kétharmados megfelülírása ezeknek a törvényeknek politikai realitássá válik. De hogyha ezt... Nem gondolkozunk azon, hogy feles többséggel mennyire erős politikai eszközök vannak a kezükben, hogy hogyan lehet egyébként például a finanszírozásnak a megvonásával konkrétan ugye megzsarolni, itt erről van szó, egyébként nem nekünk engedelmeskedő különböző szervezeteket. Nagyon sok olyan eszköz van, amitől ezektől mind eltekint például a Dobrev Klára, amikor azt mondja, hogy itt vagy a Márki-Zay Péter, amikor azt mondja, hogy itt kétharmados vagy feles forradalomra van szükség, mi közjogi forradalomra, vagy jogfolytonosságnak a megszüntetésére. Ezt a munkát szerintem nem lehet megspórolni, és ez a harsányság ez részben kicsit, mintha annak is szólna, hogy nincsenek valódi politikai ötleteik, vagy elképzelésük arra, hogy ezt hogyan lehet csinálni. Meg mondjuk az előválasztás során nem is ez, ami igazából kifizetődő, hanem az, hogyha nagy petárdákat lehet durrantani.
Igen, erre akarok egy kicsit kérdezni, hogy van egy olyan érzésem, hogy másik kérdezem, tehát hogy mennyire van kódolva az előválasztás struktúrájában, meg rendszerébe egy olyan fajta, hogy mondjam, csapda, hogy ugye az előválasztásra azok mennek el, a leglelkesebb ellenzéki szavazók mennek el, akiknek nagyot kell mondani, és akkor arra szavaznak, aki a legdurvábban azt mondja, hogy ő nagyon odabasz a Fidesznek, és utána pedig viszont a nagy választáson meg már azokat az embereket kell tudni ezeknek a ilyen nagyon felhevült emberek által megválasztott politikusoknak, akik ennek a spektrumnak teljesen a másik oldalán állnak, nem annyira, hogy fideszesek, de hogy bizonytalanok, és hogy velük meg ilyen nagyon finoman kell beszélni, és hogy akkor mennyire van egy ilyen szelekció, hogy egy ilyen előválasztásban törvényszerűen egy olyan embert választanak ki, aki aztán képtelen lesz megszólítani másokat.
Szerintem ez benne van, de hogy azt azért látni kell, hogyha most esetleg a Dobrev Klára nyeri az előválasztást ezekkel az ígéretekkel, akkor ő közös miniszterelnök jelöltként sokkal visszafogottabban fog beszélni, pont ezért, amit mondasz. Meg közben az is van, hogy az előválasztásnak ugyan valóban van egy ilyen hatása, de szerintem az a hatás az elsősorban, tehát úgy mindent elsőfőrően az első fordulóban érvényesül, mert pont azért van a második forduló, mert akkor jöhet egy ilyen ellenhatás, hogyha tényleg vannak azok az emberek, akikről beszélünk, akik nem akarják ezt az mindent elsőprő forradalmat, vagy egy kicsit higgadtabban állnak hozzá ez a kérdés, az akkor nekik megvan a lehetőségük arra, hogy a második fordulóban elmenjenek, még annak ellenére, hogyha lehet, hogy az első fordulóban nem mentek el, és akár fordítsanak az eredményen.
Meg ez a okoskodás, amit mondtál, ez egyrészt tök reálisan hangzik, mert racionálisan és logikusan végigvitted, de ez végül is ez a karácsony kampánynak az álláspontja alapvetően. És van olyan okoskodás is, hogy nem így lehet nyerni. Úgy lehet nyerni, hogy én most meggyújtom a fáklyát, és minél keményebben nyomom, úgy lesz ebből egyre nagyobb a tűz, és a bizonytalanoknak nem az kell, hogy se hús, se hal, langyos víz, nem lesz baj, hanem őket be kell robbantani. És majd ez a forradalmi hevület, hogyha végigcikázik az országon, és mindenki Orbán Viktor börtönkulcsát kovácsolja, a nagy közös mágia tüzénél, akkor jön el majd a szabadság. Tehát ez egy szintén ugyanúgy létező megközelítése a mostani kampánystratégiáknak, mint amiről beszéltél.
Ez szerintem, amit most mondasz, ez valóban így lehet, de ez egy nagyon nagy tévedés. Tehát,
Én ezt nem merném ennyire biztosan állítani. Az más kérdés, hogy mennyire tetszik.
Hadd mondjam, hogy miért gondolom, hogy tévedés. Tehát szerintem a választók, vagy a bizonytalanok, azok lehet, hogy elégük van a korrupcióból, elégük van a Fidesz kormányzati stílusából, elégük van a lopásból, meg az urizálásból, meg a pökhendiségből, de nem a közjogi rendszerrel van bajuk, vagy legalábbis még nem tudják, hogy avval van bajuk. Tehát, hogyha valaki a közjogi rendszert akarja, meg a kétharmadot lángszóróval felgyújtani, az nem egy ennyire erős hívószó feltétlenül az ő körükben, és aki... Tehát, hogyha azt mondott Peti, hogy van ez a fákjavívő vonal, ez nagyon ez azt a gondolkodást tükrözi, hogy valaki nagyon a saját táborának a vágyait vetíti ki a bizonytalanokra. Ezért gondolom, hogy lehet, hogy így gondolkoznak, csak szerintem ez egy politikai hiba így gondolkozni.
Én is azt akartam mondani ehhez, hogy az elmúlt 30 évben azért volt nagyon sok olyan történés a magyar politikában, ami pont ezt a hozzáállást cáfolta meg. Tehát szerintem például a nagyon-nagyon sokat emlegetett Kónya-Pető vita, az például egy ilyen momentum volt, amikor most így visszamenőleg, vagy visszatekintve mindannyian tudjuk, hogy hát igen, hogyha ott az elszámoltatás az keményebb lett volna, akkor lehet, hogy egy egészségesebb közélet lenne most Magyarországon. De közben meg az van, hogy a Kónyának az ottani érvei, az nagyon sok embert megijesztettek, mert egyszerűen nem volt nyilvánvaló, hogy én akkor fusiba hoztam a téglát a házamhoz, akkor engem is el fogom kapni, és az egész ország, vagy hát az emberek nagyobb mennyisége végül a vita után úgy döntött, hogy akkor inkább a Petővel ért egyet, és akkor ne legyen ez annyira durván.
Ez bocsánat, ugyanakkor nagyon röviden egy ilyen lábjegyzetbe el tudod mondani, hogy egy kicsit bővített mondatba, hogy ez pontosan...
Kónya Pető vita?
Igen, hát ha vannak olyan hallgatók, akik meg így...
Hát erről én nagyon sokat tudok beszélni, de a...
Csak hogy hát, ne kelljen megállítaniuk a podcastot, hogy googlizzanak.
Hogy a szocialista, a Kádár rendszer bukása, megszűnése, vége után ugye megindult a magyar politikai gondolkodásban az, hogy az előző rendszernek a szolgáit, hivatalnokait, embereit, emblémáit hogyan kellene elszámoltatni, és akkor ebben volt egy erősebb elszámoltatást pártoló szárny, amit ezen a vitán a Kónya Imre képviselt, az MDF-től, a másik oldalon meg egy ilyen puhább lépjünk hátra oldalt képviselő szárny, amit meg az SZDSZ-es Pető Iván. Ott hangzott el a kedvenc mondatom egyébként az elmúlt 30 év magyar politika történetében, amikor a moderátor azt mondta, hogy kérem, üvöltve nem lehet Európába menni, mert ott igen, azon a vitán ott elszabadultak az indulatok, a YouTube-on fenn van, mindenki nézze meg, de hogy erről szólt ez a vita alapvetően, és nagyon, a mai napig egyébként még Kónya Imre is azt gondolja, hogy ott túl rámenős volt, és lehet, hogy többet szolgált volna az ügynek akkor, ha egy kicsit visszavesz.
Szerintem csak fél mondat még ez. Lehet, hogy igazatok van teljesen, és nem vérszomjas a magyar társadalom, de az látszik, hogy az elmúlt 5-6 év trendjei a nyugati világban, azok arról szólnak, hogy a megosztó zsigeri indulatot és az elit elsöprését ígérő politikai erők rendkívül sikeresek. És ezt igazából azt láttuk, hogy az utóbbi időben a jobb oldal használta leginkább erősen, főleg a Trump miatt, de azért a bal oldal is tudja csinálni, öt csillagmozgalom Olaszországban, Franciaországban is van ilyen típusú erős bal oldal. Tehát én valahogy érzem itt a kortárs szellemiség erejét ebben a megközelítésben is, az együtt, hogy egyetemekről én sem meggyőződve, hogy ez pont Magyarországon, pont most, pont ez kell. Az meg, hogy globálisan általában ez kell a világnak, arról meg még kevésbé vagyok meggyőződve.
Az egyébként fontos szerintem, hogy a legdurvábban beszélő jelölt bukott egy óriásit azért ezen az előválasztáson, és ez szerintem azért elárul egy csomó dolgot.
Még egy dologról akarok beszélni mindenképpen veletek, az az, hogy a lezajlott előválasztás, meg az eredmények, meg az, hogy ugye most tovább zajlik majd a verseny, az mennyire próbálja majd meg ezt az egész összefogást a következőkben. Ugye eddig azért ez most egy szerintem kívülről egész sikeresnek tűnik ez az összefogás, még hogyha már voltak is komoly konfliktusok, meg súrlódások eddig is, mennyire lesz aztán így tartható a választásokig?
Eddig szerintem is nagyon jól viselkedtek magukhoz képest a szereplők, és... Hát most már csak néhány hét van hátra, hogy eldőljön, hogy ki nyeri az egészet. És azt még csak kibírják most már, hányit beleraktak. Úgyhogy én abban bízom, hogy ezt most már végig fogják tudni csinálni.
Kicsit mi volt hogy az összefogás próbája?
Igen.
Szerintem az számomra meglepő volt, hogy a pártelnökök meg a pártvezetés, a pártvezetők mennyire egyben maradtak, de azért mondjuk lehet azt látni, hogy választókerületi szinten már vannak törések. Például már csak a szüleim választókerülete Bács-Kiskun 2-ben, ott a vesztes Király József szocialista képviselő már bejelentette, hogy nem fogja a támogatóit a nyertes momentumos támogatására felszólítani, mert hogy szerinte a momentumos jelölt, a Bodrozsán Alexandra nem lenne alkalmas parlamenti képviselőnek, és köztük pedig egy ilyen nagyon Hát egy nagyon jelentős szembenállás maradt meg az előválasztás után is. Nem gratuláltak egymásnak, és hát majd kiderül, hogy mi lesz ebből, de például az pont egy olyan körzet, ami egy ilyen inkább Fidesz, de ott akár lehet keresni valója az ellenzéknek, és ott ilyen nüanszok is dönthetnek tényleg 22-ben, és ezeken azért sok fog múlni szerintem. És a Fidesz mindent meg fog próbálni annak érdekében, hogy az egységesen induló ellenzéket felszabdalja, vagy bármilyen módon csökkentse az ellenzéki jelöltek esélyeit.
Az egész előválasztás a politikai racionalitás mellett az ellenzéki választóknak a kényszerítő ereje miatt jött létre. Tehát mindegyik párt tudja, hogy nem indulhat el a többi párttal szemben, és bár előválasztás az egy ilyen kemény dolog, ahol beszólnak egymásnak, meg szidják egymást, meg akár alaptalan is csúnya dolgokat vágnak egymás fejéhez, de ez a helyzet ez továbbra is, vagy akár még inkább fennáll, tehát mostantól sem engedheti meg egyik szereplője sem, ennek sem párt, sem politikus, hogy a többiek rovására magának valami erőnyt kovácsoljon ki, hogyha elindul az összefogáson kívül. És ez egyben is fogja tartani az egész dolgot tavaszig.
És amúgy az, hogyha... Mert ugye mondtad, hogy abban a választókörzetben így mondta az MSZP, hogy ő nem fogja bátorítani a szavazóit. Ugye tegnap a Momentum vezetői is edzegették, hogy még így nem biztos, hogy így bárkire felszólítanak. Most nem emlékszem, hogy a Jakab mondott erre bármit. De hogy szükség van erre? Vagy elég tudatosak a választók most már abban, hogy tudják, hogy ha egy jelölt van, akkor arra a jelöltre el kell menni szavazni.
Mert... tök sok választó van, aki elég tudatos, de tényleg, hogy ne legyenek illúzióink, tehát, hogy 22-ben ugye be vannak sorolva a körzetek, például a Momentum is mondta, hogy A, B, C, D, E, F, vagy valahogy így sorolták be, és ugye van a C körzet, ami két esélyes, inkább Fidesz, de hogy a C-körzeteket mindenképp hozni kell az összeset ahhoz, hogy kormányváltás legyen. És nagyon-nagyon sok olyan körzet lesz 22-ben, hogyha kormányváltás lesz, ahol így épp hogy fog nyerni az ellenzéki jelölt. És ott tényleg olyanokon is múlhat, hogy lehet, hogy mondjuk 100 embernek hatott az, ami ott valahogy bezavart az ellenzéki előválasztásba, és mondjuk azon bukott egy jelölt, és ilyen nüanszokon fog ez múlni. Tehát szerintem hiába van nagyon sok olyan ellenzéki szavazó, aki már tudatos, és ezeket éli, van egy csomó, aki lehet, hogy nem ennyire tudatos, és ez is fontos lesz. És ugye, amit a Gábor mondott, az igaz, hogy a pártvezetőket, meg a pártokat rákényszerítik a szavazók, meg óriási a politikai nyomás, ami rájuk nehezedik, de mondjuk egy kecskeméti MSZP-sre, aki önkormányzati képviselő, és van egy építőipari cége, Király József, akiről beszéltem, rajta már nincsen országos szavazói nyomás, ő már lehet, hogy bizonyos esetekben tudja azt mondani, hogy akkor kikacsintok ebből az egészből, és azzal óriási károkat lehet okozni az ellenzéki összefogásnak.
Szerintem érdemes kicsit így a miniszterelnök jelölti versenynek a szereplőire, vagy a pártokra bontva megnézni. Így az nagyjából, arra már volt szó korábban, hogy a Momentum mit mond, hogy kinek a támogatására búzdít, az nagyjából mindegy, mert a szavazóik úgyis eléggé maguk feje után mennek. A Jobbiknál szerintem érdemes elmondani azt, hogy egyrészt nem valószínű, bár úgy következnek kicsit a mostani helyzetből, de nem valószínű, hogy a Jobbik vagy a Kap Péter a DK támogatására fog szólítani, mert ez az állva maradt jelöltjeiknek tenne rosszat, hogyha egy Dobrev Klára által vezetett listára kéne majd szavazniuk, illetve. Tehát, hogy ez egy kicsit maguk alatt fűrészelnék a fát. Az a kérdés igazából, hogy mond-e majd valamit a Jobbik, vagy nem mond semmit, és azt mondja, hogy hátradől is döntsék el a választók. És a valódi kérdés pedig ugye a Márki-Zay Péter és a Karácsony Gergelynek a csörtéje lesz. Azt nem látom, hogy a Karácsony Gergely visszalépne. Tehát ebből a szempontból meg az az érdekes, hogy Márki-Zay Péter visszalépe, és lehet, hogy igaza van abban, hogy ő az ideális jelölt Orbán Viktor ellen, és őnek jelenne a legnagyobb esélye legyőzni Orbán Viktor, de a helyzet faramúzisága az, hogy először ez Dobrev Klárát kell legyőzni, és Márki-Zay Péter szerint nem fogja tudni legyőzni Dobrev Klárát, mert a Karácsony Gergelynek a baloldali elkötelezettségű szavazóinak egy jelentős része nem fog leszavazni Márki-Zay Péterre. Tehát, hogy ezért van egy ilyen rókafogta csuka helyzet most itt ebben. ha Márki-Zay Péter állva maradt, tehát három jelölt fog indulni, akkor szerintem ugyanúgy Dobrev Klára fog nyerni nagyon nagy valószínűséggel.
Én egy picit vitatom, de mint az, hogy a Márki-Zay nem tudná legyőzni a Dobrevet, de lehet, hogy az elmúlt pár nap meglepetése beszél belőlem, meg az, hogy valamiért az általam látogatott online helyeket tényleg elárasztották Márki-Zay Péter szimpatizánsai, tehát bennem most van egy ilyen érzés, hogy a Márki-Zay Péter akár a Dobrev legyőzésre képes lehet. Nem, tehát a fejemet nem tenném rá, de én ezt gondolom.
Simán. Ezt én is el tudom egyébként képzelni, hogy ilyen forgatókönyv is lehetne. A mindenki Dobrev ellen felállásban Fekete Győr, András idézve, nem tudom, hogy egy kecske is legyőznie Dobrev Klárát, és itt most nem Márki-Zay Pétert hasonlítom a kecskéhez, hanem azt, hogyha létrejönne az ellenzéken belül egy mindenki a DK ellen felállás, akkor az már önmagában elég lenne, hogy egyébként azt se tudjuk, hogy az ellenzéki teljes összefogás elég-e Orbán Viktor legyőzésére.
A mindenki Dobrev Klára ellen, ez egy ilyen csábító dolog, de közben nem ismerik annyira a választóknak ez ilyen választói pszichológia kérdése, hogy akkor nem fogják egy kicsit ilyen underdognak, meg úgyis ő az egyetlen nő, akkor ezért inkább Dobrevre szavazni, mert hogy tehát ez kicsit így akár vissza is ütted, de tényleg ez a választói lélektan már, és nem a politika.
Csak igen, meg fogalmuk sincs, hogy ki fog elmenni a második fordulóra igen. Szavazni. És egyébként én még azt is el tudom képzelni, hogy a jobbikosok a Dobrevre fognak szavazni, mert ha megnézitek, hogy kik hasonlítottak egymásra az üzeneteikben az eddigi kampányban, akkor a Dobrevet inkább a Jakab Péterrel lehet párbeállítani. Ők voltak azok, akik a leginkább azt mondták, hogy börtönbe és mindent elsöprünk, és plánkba borítjuk az országot. Csak az egyik kosztümbe mondta, a másik meg bőrkabátba. De végül is ugyanazt a sztorit, csak egy másik jelmezben. Tehát ilyen értelemben én nem vagyok abban biztos, hogy a Jobbik az megteheti azt, hogy a Dobrev ellen vonul.
Innentől most már csak a találgatásokba tudnánk belemenni, úgyhogy szerintem inkább majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nagyon szépen köszönöm Magyari Péternek, Miklósi Gábornak és Arkadi Zsoltnak, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Ti pedig, kedves hallgatók, olvassátok az előválasztásról szóló számos remek cikkünket, nézzétek a videóinkat és hallgassátok a podcastjainkat, és lépjetek be a körbe. Sziasztok!